Kedves hallgatóink, Magyar Nóta összeállításunkat hallották, amelyben ma Tarnai Kis László és Csala Judit felvételeiből válogattunk önöknek. További szép napot és tartalmas rádiózást kíván önöknek a zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is a bemondó Harcos Krisztina.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. Informatikai rendszerátállás miatt néhány órán át nem lehet majd útdíjegyenleget feltölteni, jegyet vásárolni, és nem mindenhol lehet majd e-matricát venni. Előre kell gondoskodni azok megváltásáról, közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT. A társaság közleménye szerint a 3,5 tonna feletti járművek, tehergépjárművek, buszok által használt Hugo e-útdíj rendszerben 2025. december 31-én 23 óra 15 perctől várhatóan 2026. január 1-e 14 óra 15 percig nem lehet majd folyószámla egyenleget feltölteni. Ezért fontos, hogy a fuvarozók előre a technikai átállást megelőzően a január 1. napjára tervezett úthasználatukhoz igazodva töltsék fel Hugo egyenlegüket. A rendszerátállás előtt banki utalással az egyenlegfeltöltést 2025. december 30-án 16 óráig tudják fogadni. Az átállást követően utalással indított egyenlegfeltöltések jóváírása a Hugo folyószámlán 2026. január 5-én történik meg. A szolgáltató közleménye szerint e-matricát sem mindenhol lehet majd venni új évkor. December 31-én 23 óra 15 és január 1-én reggel 7 óra 15 között a viszonteladók csak egy részénél, a nagyobb benzinkúthálózatok töltőállomásain és az online e-matrica viszonteladóknál lesz erre lehetőség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a díjköteles útszakaszokat a rendszerátállás ideje alatt sem lehet ingyenesen igénybe venni, ezért ügyfeleiknek az útdíjhasználatokat használati jogosultságot érdemes előre megvásárolniuk. Az önkormányzati rendszer módosításáról kezd konzultációt januárban a kormány, jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook oldalán közzétett videóban. Navracsics Tibor elmondta, az a cél, hogy a választások után egy olyan átfogó önkormányzati rendszert érintő módosító javaslatcsomag szülessen, amely mind az önkormányzati szereplőknek, mind a kormányzati szereplőknek, mind pedig mindenkinek elnyeri a tetszését. Soha nem látott mértékű visszahívások történtek idén a magyar boltokban. Szennyezett élelmiszerek, veszélyes konyhai eszközök és nem jelölt allergének miatt kellett közbeavatkozni, derül ki az Agroinform híreiből. 2025 végéhez közeledve már több mint 50 termék visszahívás történt Magyarországon, ezek többsége élelmiszert érintett. Az adatok szerint elsősorban mikrobiológiai szennyeződések, idegen anyagok jelenléte, valamint nem jelölt allergének miatt volt szükség beavatkozásra. A hatóság tájékoztatása alapján a visszahívások száma enyhén nőtt az előző évekhez képest, és 2025 etéren az elmúlt 6 év egyik legintenzívebb időszaka lett. 46 ezeren fordultak orvoshoz Magyarországon influenza-szerű tünetekkel a múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Akut légúti fertőzés tüneteivel több mint 250 ezeren keresték fel orvosukat. Az év 51. hetében 17 közigazgatási területen nőtt, Csongrád, Csanád és Nógrád vármegyékben csökkent az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva. A szilveszter a tűzi játékok miatt kritikus időszak a kutyáknak, az extrém hanghatások megzavarják nyugalmukat. Mit tehetünk, hogy az új év ne a kutyáink keresésével kezdődjön? Ellenőrizzük a chip adatokat, így ha elszökik, azonnal be lehet azonosítani az állatot. Győződjünk meg arról, hogy a bejárati ajtó és a kert kapu zárva van, hogy kutyánk ne tudjon elszökni. Vigyük le a kutyát sétálni még a tűzijáték kezdete előtt, hogy a legnagyobb zajokat már a lakás biztonságában tölthesse. A kint tartott kutyusokat engedjük be a lakásba, garázsba, ahol tompábbak a külső zajok. Egy kis szeretettel és odafigyeléssel szilveszter lehet stresszmentes a kutyánknak is, ha időben felkészülünk. Híreink végén az időjárásról. Általában napos, száraz idő lesz felhő átvonulásokkal, de az északkeleti tájakon tartósan felhős maradhat az ég. Ott egy-egy hózápor továbbra sem kizárt. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik erős, elsősorban a Dunántúlon és északkeleten viharos lökések. A hőmérséklet kora délután 0 és plusz 6 fok között alakul.
Reklám.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji fotócentrum Eger.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunk vendége Labanc Attila, terapeuta, coach, akivel ez alkalommal a férfi mintákról beszélgetünk. Fontosnak véli, hogy a kamasz fiúk megtalálják azokat a férfi mintákat, melyek segítik őket az önálló, magabiztos felnőtté férfivé válásban, problémáik megoldásában. Azt is elmondja, mit lehet tenni abban az esetben, ha a férfi minta valamilyen okból hiányzik a gyermek életéből.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai témánk a férfi szerepek jelentősége a fiú gyermekek életében. Erről fogunk mai vendégemmel ma beszélgetni. Köszöntelek itt a stúdióban.
Köszönöm, hogy itt lehetek, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Nemrégiben már találkoztunk, akkor is volt egy nagyon jó témánk, és azt hiszem, hogy ez is egy olyan téma, amiről muszáj beszélni tulajdonképpen, hiszen a férfi minta vagy van, vagy nincs. Kezdetben szerintem kezdjük ott, hogy mi van akkor, hogyha van a férfi minta. Lehet ez jó is és rossz is.
Van olyan, hogy hiányzik egy fiú életéből a férfi minta, és van olyan, hogy olyan férfi mintákat kap, amiket nem érdemes követni. Mindkettő hasonlóan rá tudja nyomni a bélyegét az illetőnek az életére, és mindkettővel lehet foglalkozni terápiás kereteken belül, mégis kettő teljesen különböző irányról van szó.
Én most azt mondtam, hogy kezdjük azzal akkor, hogy van, tehát ott van a férfi minta, de mondjuk ez nem feltétlenül követendő példa. Találkozol-e ilyen esetekkel, és mit okozhat ez a gyerekben?
Nagyon gyakori az, amikor a fiú az apjától olyan viselkedésformákat sajátít el, amik őt nem szolgálják, amik nem működnek jól, bajba keverik, nem olyan életet hoznak neki, mint amilyet ő akar, és ezekből nagyon nehéz kilépni, hiszen alapvetően mindannyian abból építkezünk, amit mi valahol már láttunk. Saját viselkedés formáink is természetesen vannak, de sajátot tudatosan kialakítani sokkal nehezebb, mint egyszerűen magunkba szívni azt, amit láttunk otthon, és azt leutánozni. Természetesen úgy, hogy nem is tudunk róla.
Ezt akartam egyébként hozzáfűzni, hogy ez nem feltétlenül jön felszínre az illetőben, hogy ő tulajdonképpen ugyanazt a rossz mintát követi.
Így van, kell néhány ülés általában ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy valami problémában megfejtsük, hogy ja, hát én ezt apámtól kvázi megörököltem, vagy ugyanazt csinálom, mint amit a bátyám csinál mindig. És már az, ha erre rájön a vendég, már önmagában megnyitja a lehetőségét annak, hogy máshogy kezdjen viselkedni. Alapvetően, hogyha tudatossá válik az, hogy valamiben olyan vagyok, mint apám, vagy mint bátyám, és nem akarok olyan lenni, akkor ha állandóan egy kicsit figyelem magamat, akkor észre fogom venni, hogy jaj, már megint úgy viselkedek. És hogyha ezt észreveszem, nagyon fontos, hogy ítélkezés nélkül, de meg tudom magamnak jelölni. Tudom magamnak fejben mondani, csak egy pillanat alatt egy gondolat erejéig, hogy most megint olyan vagyok, mint apám, ne így csináljuk. Akár be is készíthetem magamnak előre, hogy az olyan helyzetben, ahol mondjuk apám mindig kihátrál, például egy konfliktus helyzetből apám mindig kihátrál. Én is ezt csinálom, de én nem akarok kihátrálni. Akkor már fel tudok előre készülni. Hogyha észreveszem magamon, hogy már megint azt csinálom, mint amit apa szokott csinálni, akkor be tudom magamnak készíteni, hogy jó, akkor most nem hátrálok ki. Akkor rákérdezek, akkor kimondom, hogy ez most nekem rosszul esik, ez nincs helyén.
Említetted ezt a báty dolgot, hogy tulajdonképpen ő is lekövethető a fiatalabb fiú számára, de ez mikor lép be? Tehát miért nem az apát kezdi el mondjuk lekövetni, mert ő nincs ott, vagy egyébként ő ott van, csak a másik mintát kezdi el magával vinni?
Legtipikusabb példa az, amikor a báty az apa szerepét veszi át, amikor a nagy testvér neveli a kis testvért lényegében.
De itt ott van, feltételezzük, hogy ott van a szülő maga, az apa?
Mindenképpen olyan apáról van szó, aki nincs olyan dominánsan ott, mint a nagyobb testvér. Azért kell a nagyobb testvérnek őt helyettesítenie. Lehet, hogy ott van, lehet, hogy egyházban él az egész család, de mondjuk egy nagyon visszahúzódó, akár elnyomott személyiségtípus az apa.
És akkor a báty esetében ez a parentifikáció, ez mit okozhat?
Nyilván vagy ő maga is követi az apai mintát, és akkor egy családon belül van már kettő mintám is ugyanarra a számomra nem tetsző viselkedésformára, vagy lehet, hogy ő valahogyan ezen tovább lép. Neki mondjuk ez annyira taszító, vagy valahonnan lát egy másik viselkedésformát, hogy ő elkezd máshogy viselkedni. A tipikus példa erre az, amikor van egy nagyon érzelmileg hideg apa, aki nem foglalkozik a családdal, van két testvér, ez esetben akkor legyen kettő fiú, de lányoknál is ez ugyanúgy működik, és a szerető apa szerepét felveszi a nagyobbik testvér. Majd ő vigyáz a kisebbikre, majd ő neveli a kisebbiket.
Ez kettejük között, a két testvér között akkor erősíti a kapcsolatot?
Erősítheti is, de visszafele is el tud sülni, hogyha a nagyobb testvérnek apának kell lennie szerep szerint, lehet, hogy egy idő után neki ez túlságosan nehézzé válik, és ezért megromlik a kapcsolat a kis testvérrel. Lehet, hogy a kis testvér fogja azt látni, hogy nagy tesó, együtt kéne játszani, neked támogatnod kéne engem, ehelyett te ott állsz fölöttem egy szigorú apukaként, és ellenőrzött, hogy elkészítettem a házi feladatot.
Amivel te gyakrabban találkozol, az a része, ahonnan hiányzik az apakép. Milyen eseteket tudnál mondani? Mit okozott ezekben a fiúkban az, hogy nem volt ott az apa?
Én általában azt tapasztalom, hogyha valamilyen szerepminta hiányzik az ember életéből, akkor valahonnan máshonnan ő ezt meg fogja szerezni. Hogyha az élet egy kaput bezár, egy másikat kinyit. Hogyha például nincs ott az apa a fiú életében, akkor majd a szomszédbácsi, vagy a tanár úr, vagy ha más nem, akkor egy filmszereplő el fogja hozni azt a mintát, ami hiányzik.
De minden esetben keresnek a fiúk maguknak egy férfi mintát?
Természetesen nem tudatosan, de alapvetően igen, ellesünk viselkedésformákat. Teljes mértékben ellesünk. Ha más nem, megint mondom, akkor filmekből.
Mivel találkozol itt a konkrét példákra, ha ki tudunk tekinteni nyilvánvalóan név nélkül, csak hogy milyen problémák merülhetnek föl?
Nagyobbaknál, tehát én inkább 10 évesek, 20-as évek elején járó fiúkkal foglalkozok, náluk tipikusan párkapcsolati helyzetekben, önértékelésben, szorongásokban, fizikai kinézettel való elégedetlenségben szokott ez megnyilvánulni. eljönnek hozzám valamilyen problémával, és elkezdjük feltárni. Vajon honnan ered ez az egész? És végül eljutunk oda, hogy például apától estem el, vagy éppen apa nem volt ott.
De mi az a konkrét probléma? Tehát, hogy itt egy külső fél már jelzi az illetőnek, hogy lehet itt valami probléma, ami miatt keres föl valamilyen szakembert, és akkor ő nyilván, ahogy kiukad hozzád, akkor megtaláljátok ezt a pontot.
Persze, ilyen is előfordul, például párkapcsolatban a kedves barátnő újra és újra felhoz valami problémát, a fiúnak a férfi oldalával kapcsolatban valami tipikus férfias viselkedés mint a problémájával kapcsolatban, és végül a fiú eljut odáig, hogy hú, ezzel valamit kezdenem kellene, mert tényleg ilyen vagyok. És magamtól nem sikerült még megoldanom.
Ezt ilyen könnyen veszik egyébként?
Dehogy veszik könnyen. Legtöbben nagyon nem veszik könnyen, és inkább azért szoktak elmenni terápiára, mert szoronganak, vagy ők maguk valamiben valami problémát éreznek.
Alapvetően mit tapasztalsz a fiúk, férfiak, fiatal felnőttekről beszélhetünk, ők mennyire könnyen veszik rá magukat egy-egy ilyen terápiás útra, mint mondjuk egy lány, egy nő?
Talán nőknél valamivel könnyebb, hogyha megnézzünk akár csoportos terápiás üléseket, akár bármi olyan képzést, hétvégi programot, ami önfejlesztéssel, pszichológiával, ilyesmi témákkal foglalkozik, mindig többen vannak a nők. És nyilván ezért ez a vendégekre is ugyanígy érvényes, valahogy könnyebben bevállalják, de az a helyzet, hogy most már fiúk, férfiak is sokkal inkább felvállalják, hogy segítségre van szükségük, és ez borzasztóan jó.
Változott a világ akkor ebben a tekintetben is?
Változott, ha megnézzük a mostani tizenéveseket, sokkal nyitottabbak mind a terápiára, mind az önmagukkal való foglalkozásra, önmaguk fejlesztésére, problémák felfedésére, és egyébként a mentális betegségek, de nem menjünk ennyire távol, egyszerűen pszichológiai akadályok, problémák felfedezésében és kezelésében is sokkal nyitottabbak.
És hogyha mondjuk elindul maga a terápia, akkor mennyire tudnak együttműködőek lenni, és mondjuk a tükröt, ahogy eléjük tartod, ők azt elfogadják?
Ami az én tapasztalatom az, hogy kifejezetten együttműködőek. Természetesen a terapeutának mindig éreznie kell, hogy mi az, ameddig én ezen az ülésen elmehetek. Mi az, ami még a vendégem számára nem túl sok, mi az, amit ő most be tud fogadni, és épülni tud belőle. De összességében kifejezetten partnerek szoktak lenni.
Előfordult már, hogy tovább kellett küldened egy ilyen fiatal felnőttet mondjuk másik szakemberhez?
Nem fordult még elő, de nem is voltak még nálam ilyen témával olyan vendégek, akiknél valami nagyon nagy probléma lett volna, családon belüli erőszak például, vagy egyéb.
Most a nagyobbakat említettük, egy kicsit térjünk át a kisebb fiúk oldalára, hogy náluk mit okozhat, mert nyilván nem a párkapcsolati problémákról beszélhetünk még, náluk mi a zavar, ami miatt mondjuk téged megkeresnek?
Kicsiknél azért nehezebb ezt beazonosítani, mert még ugye nincsenek meg náluk azok a konkrét férfi szerepkörök, mint ahogy mondod a párkapcsolat például. Éppen ezért szinte bármiben megnyilvánulhat ez a probléma. Általában indulatkezelés, akár tanulási nehézségek, az, hogy hogyan bánik a fiú az anyjával, meglepően el tud harapozódni a viszony anya és fia között, akár egy alsós fiú esetén is. Indulat, dükezelés, igen, ezek a leggyakoribbak.
Mi a megoldás erre? Tehát a terápia során hogyan tudod ezt mondjuk feloldani a gyerekben?
Azon felül, hogy megkeressük, hogy nála konkrétan mi a probléma gyökere, mi volt az a helytelen minta, vagy mi az a minta, ami nála kimaradt. Azon kívül nagyon igyekszek olyan emberek felé terelni, olyan közösségek felé, olyan barátok felé, akik őt tudják ebben segíteni, akiktől el tud lesni jó mintákat. Például vegyünk egy tizennéhány éves fiút, maradjunk az indulatkezelési problémánál, feltérképezem, hogy milyen emberek vannak az életedben, milyen barátaid vannak, és észreveszem, hogy van neki kettő olyan barátja, akik nagyon nyugodt fiúk, és könnyen szót értenek vele, és szoktak, mit tudom én, együtt sportra járni. Akkor én próbálok kicsit ráerősíteni arra, hogy velük érdemes foglalkozni, velük talán legyél egy kicsit többet, mert akár a gyerekek még egymástól is tudnak tanulni. Tőlük nagyobbaktól szintén, de egészen odáig elmehetünk, hogy maga a terapeuta is egy a féle követendő minta tud lenni. Éppen ezért nagyon fontos, hogyha én kifejezetten férfi terapeutaként működök egy adott esetben, tehát mondjuk fiúk, fiús problémákkal jönnek hozzám, akkor én nagyon tisztába legyek a saját férfi oldalammal, és nagyon próbáljam azt átadni magamból, amiben én többet tudok neki mutatni, mint amit ő kapott.
A terapeuta nemének fontosságára egy kicsit később majd még egy gondolattal kitérünk, de megragad bennem az, hogy pozitív mintákat ajánlasz, ugye korosztályában a gyereknek, de a férfi minta az végül hol lesz? Az be lesz majd vonva valamikor, vagy ez nem is fontos?
Férfi minta, tehát ezzel azt értjük, hogy felnőtt férfi, akitől el tudunk valamit nézni. Hogyha van a fiú életében olyan férfi, aki valamiben mintaként tud szolgálni, akkor természetes igyekszek ezt felderíteni, és igyekszek afelé terelni, hogy na, nagybácsival esetleg egy kis több időt tölteni, vagy a nagypapával az autószerelés például, tipikus helyzet. Nagyon jó. Töltsél nagyapával több időt. Menjél utána, kérjed, hogy hagyj, jöjjek veled a garázsba, csináljuk már meg együtt azt a, mit tudom én, karburátorcserét. Tehát persze, érdemes küldeni őket a felnőtt férfi minták
felé. Igen, ez lett volna a kérdés, hogy igen, mennyire fontos az, hogy végül, ha eddig nem kapta meg, akkor később, de ugyan megkapja, az mennyire számít?
Fontos. Mm-hmm. Egyértelmű, fontos. És ha más nem, legrosszabb esetben még mindig lehet nyúlni filmekhez, regényekhez, kitalált karakterekhez, veszélyes, bőven megvannak a maga veszélyei, de hát a megfelelő terápiás célzattal tud segíteni.
Akkor ilyenkor irodalmat is javasolsz?
Akár, akár. Eleve a meseterápia az ilyen felhasználásra is nagyon jó. Ugye a mesék azok annyira ősi emberiséggel szinte egyidős vívmányok, amikben még mindig meg tudjuk magunkat találni, és olyan ősi népi bölcsességek lényegében olyan történet íveket találunk a mesékben, amik egyszerűen működni szoktak, így szoktak lenni. És nagyon könnyen, nagyon komplex élethelyzeket tudnak szimbolizálni. Tehát például a meseterápia is egy remek módszer erre.
Van esetleg most valami a tarsolyodban, amit így a hallgatókkal meg tudunk osztani, hogy na ez mondjuk meseként vagy irodalomként javasolható olyan fiúknak, tinédzser fiúknak, akik mondjuk elakadtak?
Nem mondanék konkrét regényt, vagy mesét, vagy mesehőst, inkább azt mondanám, hogyha a szülő szeretne foglalkozni ilyen téren a fiával. Érdemes kérdezősködni. Milyen filmeket nézel, mit olvasol, ha még nem tudjuk? És valószínűleg fogunk találni nála olyan fiú vagy férfi karaktereket, akik látszik, hogy nagyon megfogták őt. Most csak légből kapott példa, mondjuk egy Harry Potterre nagyon rá van a fiú pörögve. Jó, akkor nézzük meg, hogy Harry Potter mit tud nekünk mutatni. Vannak nagyon előnyös tulajdonságai. Nézzük meg, hogy ő hogy áll fiúként helyt az élet adott konfliktusaiban. Mi az, amit ő tud nekünk tanítani? És hogyha ezen átmegyünk, ezt megvizsgáljuk, akkor le tudunk ülni, és mondjuk meg tudjuk úgy nézni azt a Harry Potter filmet a fiunkkal, hogy egy kicsit mindig úgy tereljük, hogy aha, látod, így reagált. Aha, így kezelte azt, amikor őt bántották.
Mondjuk egyedülálló édesanyának, akinél nincs ott, vagy már hosszú ideje nincs ott a férfi, mint a gyerekének, milyen jelekre érdemes figyelni, vagy mi lehet az, ahol már egy kicsit aggódnia kell? Most említetted ezt az agresszív viselkedést, egy kicsit mondjuk indulatosabb a gyerek, de ez akár még valamilyen korosztálybeli dolog is lehet. De mi az, amivel már tényleg keresen fel szakembert?
A két véglet. Az egyik az indulat, a másik pedig a nagyon erős visszahúzódás, amikor nem tudja magát megvédeni, amikor nem mer kiállni magáért, amikor valami probléma van, de nem mer szólni. Akár nem mer szólni a tanítónéninek, hogy rosszul van például. Előfordul ilyen.
És akkor mindenképpen férfi terapeutára van szükség ilyen esetekben? Tehát itt most ugye bekapcsolnám ezt a vonalat, hogy mennyire fontos az, hogy azonos nemű legyen a terapeuta.
Nem feltétlen kell, hogy azonos nemű legyen. Egyébként is főleg kisebbeknél kevésbé számít. Nagyobbaknál, tizenéveseknél jobban szokott működni, hogyha megfelelő nem terapeutájához mennek. Alapvetően ez a vendégen és a terapeután múlik. Van, akivel működik, van, akivel kevésbé működik, vannak olyan esetek, amikor a terapeuta azt érzi, hogy mondjuk ő éppen egy női terapeuta, hát neki egy férfi terapeuta kéne, vagy éppen fordítva.
És akkor így hatékonyabbá válik, gondolom, a megoldás.
Így van, alapvetően jobban szokott működni, hogyha nemünkkel megegyező terapeutához megyünk, legalábbis, hogyha kifejezetten a nemünk terén van problémánk, férfi vagy női viselkedéssel van problémánk.
Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, remélem, hogy a hallgatóknak is tudtunk egy kicsit segíteni, ha valamilyen probléma adódik etéren. Köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm.
Elhangzott műsorunkban Labanc Attila terapeuta coachal beszélgetett Berecz Renáta. Új műsorral, új témával, mához egy hétre várjuk Önöket ugyanebben az időpontban.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban megismételjük a 2025. július 27-i műsorunkat, melyben Schmidmeister Szilvia kórusvezetővel, karnaggyal, a hivatásáról, az anyaságról és az egri érseki fiúkórus alapításáról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Rádiónk mikrofonjánál.
Köszönöm szépen a meghívást, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is szeretettel köszöntelek, Anita.
Mi nagyon régóta ismerjük egymást, hiszen a Cantus Agrigensis kórusban énekeltünk együtt több évig. Viszont neked a zene iránti elköteleződésed és kapcsolatod a sokkal régebbi, de gyerekkorodra tevődik vissza. Hogyan kezdődött ez?
Amikor ezt a kérdést kapom, akkor mindig nagyon-nagyon nehéz eldönteni, hogy honnan induljak, mert szerintem inkább érzelmi kötődésem volt akkor a zenéhez, amikor 3 évesen anyukám egy nagyon jó barátja által kerültem a Madách Színház Macskák című musicaljének előadásába, ami ott egy néma szerep, hiszen egy gyermekszereplő voltam, egy kis macska, aki körülbelül 50 másodpercet töltött a színpadon. Abban az időben, amikor én 1986-ban voltam 3 éves, és szeptemberben kezdtem abban az évadban, 12-15 macskák előadás volt egy hónapban. Tehát ez azt jelenti, hogy majdnem minden másnap, vagy volt olyan, hogy hétvégén dupláztunk délután este, és ez már egy életforma. Óvodás voltam, esténként színház, későn haza, tömegközlekedve. Ez egy életforma, amit az anyukám egyedül vállalt, és vitt, várt, hazavitt, reggel oda, ő munkahelyre, tehát egy óriási erőfeszítés. Úgy gondolom, hogy ez egy megmagyarázhatatlan olyan köteléket és csapatot kovácsolt belőlünk már ilyen kicsi koromban, ami kihatással volt a jövőre is. Tehát a zenéhez és a színpadhoz egyértelműen itt lettem hozzá láncolva, és ahogy egyre nagyobb lettem, és már 256-szor játszottam az előadásban, hallgattam végig ennyiszer a musicalt, akkor akármilyen kicsi az ember, minden dalt tud, mindent énekel, és mindig be kell érkezni az előadás kezdésére az összes résztvevőnek, tehát hiába csak a második felvonásban kerültem színre. Ha már ott voltunk az első előadás, vagy az első felvonás alatt is, oldalt takarásban az egész előadást végig néztük, végig hallgattuk, úgyhogy én az elejétől a végéig betéve tudtam a dalokat, én állandóan ott álltam, és énekeltem, és táncoltam, és ugye ezt látták a színészek, látta az anyukám, a nagypapám, és nálunk a nagypapám volt nekem mindig is az érzelmi kötelékben a férfi a családban, meg ő neki, mivel sokáig én voltam az első unoka, ő nagyon kiemelt figyelmet kaptam tőle, és neki nagyon fontos volt az, hogy ha már megjelent ez a zenei vonzódás, meg talán akkor már egy picit a tehetség, akkor ennek legyen felelősségteljes kísérete az életemben, és ő volt az, aki, amikor általános iskola második osztályos voltam, a Magyar Rádió gyermekkórusának a felvételi felhívását a rádióban hallotta, illetve akkor ez még újságban is hirdetve volt, olvasta, és szólt anyukámnak, hogy úgy gondolja, hát ott lenne a helyem. Akkor én a Tárnok utcai általános iskolába jártam, később Budavári általános iskola lett, anyukám munkahelyéhez volt nagyon közel, ott is a tanítónéni, osztálytanító megerősítette ugye a zenei fogékonyságomat, támogatták az ötletet, így második osztály tavaszán háromfordulós felvételünk volt a rádiógyermekkórusába, és akkor a harmadik osztály, általános harmadik osztályt már a Somogyi Béla utcai általános iskolában kezdtem a Magyar Rádiógyermekkórusának osztályában. És akkor ez egészen nyolcadik osztályig így volt, tehát a közismereti tárgyak, a zeneiskola és a Magyar Rádió gyermekkórusa egy intézményen belül működött. Emlékszem arra, hogy ki kellett tölteni ezeket a jelentkezéseket középiskolába, de akkor még nem olyan felvételi volt, mint most, hogy központi, félünk, izgulunk, pontokat számolunk, teljesen stresszmentes volt egyébként. Én úgy gondoltam, hogy menjen tovább ez a zenei irány, ezért az Operaház gyermekkarának iskoláját jelöltem meg, és egyedül mentem el felvételizni. Az Erkel Ferenc gimnázium a Szív utcában található, a Kodály Körönthöz közel, és oda jártam gimnáziumban. Én azért felvételiztem oda, mert hogy az Operaház gyermekkara. Nem olvastam el megfelelő részletességgel a felvételi felhívást, mert hogy az Operaház gyermekkara az általános iskolai rész. Én meg már ugye a gimnáziumba jelentkeztem. 9. osztályt megkezdve én teljes letargiában voltam, hogy lesz ebből Operaház színpad, és addig mentem, amíg lett. Úgyhogy így 9.-10. osztályban Bohém Élet, Carmen, Turándot azért sikerült néhány nagy operában gyermekkari tagként énekelnem nagyszerű élményekkel. Emellett a Magnificat gyermekkarnak voltam tagja, és amikor 12. osztályban ott álltam, hogy hova tovább, a nagymamám mindig mondta, kislány, legyél énektanár. Én biztos, hogy nem leszek énektanár. Mama, nem gondolod komolyan, felejtsd el. Beadtam a jelentkezést a Színművészeti Egyetemre, de abban az évben nem indult musical szak. És az EGRI, Eszterházy Károly Főiskola volt az utolsó megjelölt felvételi helyem, ahova énekzene tanár, magyar szakra jelentkeztem, a mamám, nem a mamám nyomására, hanem inkább a mamám vágyait azért mégiscsak szem előtt tartva, és ahogy leszálltam az EGRI vasútállomáson, és elsétáltam a líceumig, olyan kisugárzása is valamiféle, olyan biztonsági vonzereje volt, hogy bejöttem felvételizni énekből, nagyon jó felvételit írtam, akkor elvégeztem itt a főiskolát, és a főiskola alatt áthallgattam kommunikáció szakra. Igazából egy olyan közösség része lettem, akik turisztikailag nagyon mozgékonyak voltak, nem csak az országon belül, hanem kívül is, és Barna Béla tanár úr egyik ausztriai kirándulását szervezve én is mehettem velük. Egyébként bárki mehetett a főiskoláról, de elsősorban ugye a gazdaságföldrajz tanár arra próbálta ugye a diákjait motiválni, hogy minél többet ismerjenek, lássanak meg. Nekem, mivel sok volt a kommunikáció szakos hallgató barátom, mentem velük, és így jutottam ki Bécsbe, ahol a fordulópont érkezett az életemben, mert egy 2,5 órás szabadidős idősávban belebotlottam a bécsi fiú kórusba. És ott fordult meg a sorsom, én úgy gondolom, zeneileg, mert addig tanultam, onnantól viszont már hivatást kerestem.
És akkor ott jött ez a fordulópont, ez azt jelenti, hogy te magad is egy fiúkórus szerveztél Egerben? Vagy akkor még csak egy indítatás volt, és később kezdted el a fiúkórus
szervezést? Hát szoktam számolni, ugye, hogy 2008-ban diplomáztam, kezdtem el tanítani Budapesten, és 2011-ben alakult az EGRI érseki fiúkórus. 6 év volt az, amíg a fejemben folyamatosan ott volt ez a vágy, ez az elképzelés, hogy én Magyarországon miért nem találkozom ilyennel. Tudom, hogy vannak fiúkórusok Magyarországon, de nálunk nincsen ennek egy kialakult kultúrája, nincsenek székesegyházi fiúkórusok mindenhol, és ugye Nyugat-Európában, nem csak Ausztriában, Németországban, hanem az angol száz területeken is ez egy hagyomány, amivel mi itthon akkor, amikor én ezzel találkoztam, úgy gondoltam, nem rendelkezünk. 2011 júniusában írtam meg azt a levelet Bárdos Krisztián érseki titkár úrnak, aki akkor érsekatya titkára volt, hogy lenne nekem egy ilyen ötletem, és szeretném megkérdezni, meghallgatna a érsek úr. És augusztus 20-án megkaptam a fiúkórus alapító okiratát. Igazából kaptam egy hatalmas bizalmi támogatást, egy olyan számomra rendíthetetlen intézménytől, tehát nekem ez volt fontos, hogy hova álmodhatunk meg manapság egy ilyet, ahol biztonságban van. És akkor ugye ilyenkor az ember gondolkodik hosszan, és mindig ugyanoda lyukadtam ki, hogy a fiúkórusoknak ott van a helye a templomokban, ott van a helye a szentmise szolgálatban, akkor nem kérdés, hogy az egyház az, ami egy ilyen kezdeményezést meg tud becsülni, tud értékelni, fent tud tartani, és eleve teret tud adni annak, hogy bemehessünk énekelni azokba a templomokba, azokra a szentmisékre.
És hogyan indultak a kezdeti lépések, illetve hogyan építetted ezt a közösséget?
Hát ez egy teljesen új terep volt számomra, úgyhogy mindent ki kellett találnom, kockáztatnom kellett, hogy vajon működik-e az, hogyha elmegyek a Szent István Rádióhoz, és megkérem őket, hogy csináljunk egy felvételi felhívást, akkor ők ezt megcsinálták, és utána ezt folyamatosan játszott a hetekig a rádió. Úgyhogy ez nehéz volt, és aztán az Eszterházy Károly Főiskola énekzene tanszékéről két volt tanáromat hívtam meg a felvételire, amit emlékszem, hogy szeptember végén tartottunk, majd egy pótfelvételi alkalmat is, és a két alkalmon először 7, majd további 2 gyermek jelent meg, tehát mindösszesen 9 fő, és a 4. fő után Nagy Zoltán tanár úr rácsapott az asztalra, teli tenyérrel, hogy Szilvi, neked lesz kórusod. Csak olyanok jöttek el 9-en, akik tudtak énekelni. Volt olyan gyerek, aki ő szeretett volna nagyon jönni, kapcsolódni későbbiekben a munkához, szülő nem is értette, és a gyermek beült, és volt olyan, akiből hihetetlen dolgokat bontogatott ki, és nagyszerű kórustag vált, meg volt olyan, akiben semmi nem mozdult meg hangilag, de megpróbálta, ő szerette volna, és el tudtuk engedni úgy egymás kezét, hogy nem sérült a gyerek, mert nem mondtam azt soha, hogy ne gyere. Ugyanis az egyéni éneklésnek, a kórus énekléshez módszertanilag sincsen közvetlen köze. Mert attól, hogy valaki nem tudott egyedül nekem tökéletesen népdalt énekelni, ha beül két nagyszerű kórustag közé, tud nagyszerűen énekelni. És volt egy-kettő, akinek ott sem mozdult meg a hangja, és őket el tudtam úgy engedni. Úgyhogy a felvételi az nálunk, meg az indulás így zajlott, és akkor nagyon szépen nőtt a létszám, de mindig lassan. Egy-két fővel a legtöbb létszámunk, a legmagasabb létszámunk eddig a 25 fő volt a jubileumi évünkben. Az egy csodálatos kórus volt. Azóta a célom az, hogy a 20-at valahogy próbáljuk elérni, de általában 16-18 fő között takadunk meg. Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Schmidmeister Szilvia kórusvezetővel, Karnaggyal beszélgetünk a hivatásáról, az anyaságról és az Egri érseki fiúkórus alapításáról.
Hogy én látom ezt a közösséget, a második anyukájuk vagy.
De a szülőkkel olyan párbeszédet folytatok rendszeresen a gyerekekről, meg van, hogy a gyerekekkel együtt is, tehát sosem a hátuk mögött. Amiben az látszik, hogy mi nem csak, hogy számítunk a másiknak a véleményére, vagy a tanácsára, hanem már igényeljük is, hogy Szilvi néni, mit gondolsz arról, ide menjen tovább tanulni, oda, te hogy látod, tudsz segíteni, mit tegyünk? Tehát, hogy egy olyan közös nevelés ez, mint ahogy a tehetséggondozást egy sportban elvárná az ember, hogyha van egy kiemelkedő tehetség, akkor ott is az edző a családnak a teljes életét kíséri figyelemmel, hiszen az egy életforma. Én úgy gondolom, hogy ez nálunk úgy szintén egy életforma, de nem annyira kemény kötelékekkel, mint az élsportolóknál nyilván, hiszen az a heti óra számunk, meg a próba számunk az teljesen más, mint egy élsportolónál. De olyan kötelék van a gyerekek szülei és köztem és köztük, ami szerintem egyedülálló. Tehát ennek óriási értéke van, és hát te, Anita, ennek része voltál, mert segítetted a munkámat, ugye, két tanéven keresztül, hiszen amikor nagyon sok a kicsi, az a nagyoknak nagyon nehéz, és nincs lehetőségem még több próbát tartani, mert a gyerekeknek az ideje is véges, bontani a próbaidőt sem, mert nem tudok két helyen lenni, és ugye akkor kértem a segítségeteket ebben a kicsiknek a betanítási időszakában. Ugye a nagyokat ne húzzuk vissza, mert ők viszont már 16-18 éves fejjel a sok iskolai teher mellett türelmetlenné válnak, és akkor az idejük már egyre inkább érzékeny téma. Úgyhogy
én nagyon élveztem egyébként ezeket a hangképzés órákat és szólampróbákat a kicsikkel, úgyhogy emlékszem, tényleg nagyon jó élmények fűződnek hozzájuk. És itt visszakanyarodva egy kicsit még a kórus életére, ugye láttam nagyon sokszor föllépni őket, föllépni titeket, lisztesre lehettem ezeknek a koncerteknek időnként. Most egyébként hogyan alakulnak ezek a fellépések? Milyen felkérések vannak?
Ez volt az első olyan évünk, én most mindig tanévekről beszélek, tehát 2024-25-ös tanév, amikor nem ragaszkodtam mindenáron ahhoz, hogy legyen önálló adventi és önálló évzáró koncertünk. Ennek két oka volt. Az egyik az, hogy az elmúlt 14 tanévben rengeteget változott a gyerekek terheltsége. Én még nem mondhatom azt, hogy 30 évvel, meg 50 évvel ezelőtt, majd egyszer én is fogom ezt mondani, de már most mondhatom azt, hogy 15 évvel ezelőtt, ha én még bepasszíroztam volna egy önálló egyórás adventi koncertet a gyerekek életébe, az többet ártott volna, mint amennyi örömet szerez a közönségnek, meg a gyerekeknek. Ehelyett csináltunk egy olyan videntésztellámot az Egri Bazilikában, több énekkarral együttműködve, amilyen még nem volt. A visszajelzések alapján is jó döntés volt, de kérdezősködtek, hogy hol van a fiúkórusnak az adventi koncertje. És erre azt kellett mondanom, hogy hol? Hát például Kisnánán, például Demjénben. Mert amikor megkeresnek ezek a közösségek, ahol a templomokban nincsen semmi, ha mi nem megyünk, de van persze szentmise, van kántor, de kórusok nem feltétlenül, akkor gondolkozom, hogy jobb döntés az, hogyha én elmegyek a gyerekekkel ezekbe a kis közösségekbe adventi hangversenyt adni, még ha hideg is van és didergünk, mint hogy a saját önálló koncertünket pluszban megcsinálja meg Erben. És kimentünk a Dobótér adventi gyertyagyújtás után énekelni, és 2025. decemberében is fogunk. És lehet, hogy újra meg kell hoznom ezt a döntést, hogy inkább elmegyünk a kis településekre örömet szerezni azoknak a 100-200 embereknek, akik talán évtizedek óta nem hallottak kórust, vagy gyermekkórust, vagy fiúkórust még soha, és azt mondom, hogy egy kicsit kevesebb terhet rakok a fiúkórus vállára. Az évzáró koncertünknek pedig azért volt ez a döntés részemről, hogy most külön nem tartottunk, mert annyi érettségizőm és felvételizőm volt, hogy bizony azt kellett mondanom nekik a nagy hét sok-sok vállalását követően, hogy engednem kell, hogy fókuszáljanak az érettségire, hiszen nagy héten mi énekeltük a nagypénteki pasiót, amire 3 hónapot készültünk.
És ugye ti a pápa látogatásnál szerepeltetek, ha jól emlékszem. Hogyan jött ez a kapcsolódás, vagy ez a felkérés, erről egy picit mesélj. Ezt gondolom azért egy nagy jelentőség dolog volt a gyerekeknek is, meg számadás.
Először ugye az eukarisztikus kongresszus, már akkor a szervezés első évében, amikor meghiúsult, is benne voltunk a felnőtt kórusok, tehát a záró kórusnak a 2000 fős csapatában. Egyetlen, hát nem vagyunk gyerekkórus, de fiúkórusként ide is, oda is tartozunk egy kicsit. De hát vegyeskarként énekelve nem tudtunk a nyitó misére menni, mert ott ugye gyermekkarok énekeltek. Majd amikor megvalósult a kongresszus, akkor 4 napot töltöttünk Vácon. Varga László atya az alakulásunktól kezdve figyelemmel kíséri az Egri érseki fiúkórusnak a munkáját, hiszen a Váci Karolina katolikus általános iskolában pont akkor alakult a székesegyházi kórusiskola, ami azóta működik, és mi tartjuk a kapcsolatot. Mentünk hozzájuk, jöttek hozzánk, volt barátságos foci meccs, volt közösségépítés, figyeljük a szakmai munkáját egyik-másik félnek, és így ő volt az, aki kiállt azért, hogy az Egri érseki fiúkórusnak a pápai misén van ott a helye, akkor is, hogyha vannak köztük gyerekek. Úgyhogy neki köszönhetjük, hogy ott voltunk. És aztán, amikor jött a pápa látogatás, Laci atya megkeresett, hogy ugye Szilvi? Mondom, ugye Laci atya, megyünk. Akkor 5 fővel mentem el, mert nem volt arra lehetőségem, hogy nekiálljak a picikékkel mindenre felkészülni, és ott csak egy 300 fős kórus énekelt a parlamentnél a Kossuth téren. Sokkal gyorsabb, sokkal könnyebb felkészülés volt, mert tenorbasszus szólamokat vittem magammal. 5 önálló kottaolvasó fiatalembert, meg hát ugye én mentem szoprán szólamban, énekeltem, úgyhogy így életre szóló élmény volt szerintem mindenkinek az is.
A fiúkórus mellett egyébként énektanárként tevékenykedt. Melyik iskolában itt Egerben, és ez hogyan tölti ki az életet, és mit tudnál elmondani erről?
Amikor 2022. januárjában Ciberes Zsolt atya megkeresett, hogy hajhaj, elment egy hittantanár az Andrássy Katolikus Közgazdasági Gimnáziumból Egerből, és Szilvi, ugye neked van hittanári diplomád is, és én elvállaltam ott arra néhány hónapra a legkisebb lányom születése előtt a hittantanítást. Az nagyon megizzasztott. Akkor azt hittem, hogy az Andrássyval véget ér ez a kapcsolat. Majd, amikor Izabella, a legkisebb lányom, 1,5 éves lett, jött a telefon az Andrássyból. Már egy kicsit féltem, mert hittant tanítani középiskolásoknak nagyon nehéz. Akár katolikus az intézmény, akár nem, hiszen ők már szkeptikusak, ők már nagyon tudatra ébredt emberek, úgyhogy igazi kihívás volt. És a telefon másik végén az volt a kérdés, hogy ugye énektanár is vagy? Meg is lepődtem, úgyhogy 2 éve vagyok, 2. tanév záródott már az Andrássynak az énekzene tanára, és nagyon szeretem, nagyon. Én nem gondoltam volna, hogy gimnáziumban szeretni fogok éneket tanítani, mert én mindig is a 6-7-8-9 éves picikéket azért szerettem, mert ők még annyira őszintén befogadóak, és annyira könnyű velük dolgozni. Persze olyan rendkívül nagy eredményeket nem lehet ugye még ott gyorsan elérni, ott nagyon hosszú munka folyamattal lehet csak azt mondani, hogy mondjuk egy 2 szólamú éneklés 4. osztályra, azért ugye mennyi türelem kellett részemről is, meg mondjuk a gyerekek részéről. De amikor egy gimnáziumban az ember összehoz egy 15 fős énekkart, és 3-4 szólamban énekelünk, ez nekem abból a szempontból új dimenzió, hogy eddig mindig általános iskolában tanítottam. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb erő ebben pont a nőiségből fakad. Tehát amikor anyává válik egy ember, és nincs más választása, abban a pillanatban anyává kell válnia, onnan már kevesebb a döntési lehetőség, hiszen nem csak felelősségem, kötelességeim vannak, hanem számítanak is rám, ugye a gyerekeim, és szerintem ehhez óriási nagy ősi erő kell, ami pont a nőiségből fakad. Ez engem támogat és segít a munkában, ahogy a zene meggyógyítja és támogatja a nehézségben a női oldalamat, hiszen nekem mindhárom gyermekem, amikor megszületett, úgy gondoltam, hogy azáltal, hogy megszülettek, igaz, hogy a testemen kívül kerültek, de ugyanúgy egymás részei vagyunk, ahogy eddig, ezért én őket magammal együtt kezeltem a következő hónapokban, években, megtanultam hordozni hordozókendőben, és megnéztem, hogy milyen az, hogyha velem jönnek, működik-e. Tehát nyilván ugyanannyi volt a lehetőség arra, hogy nem, mint arra, hogy igen, de ugye egy ilyen pici gyermeknek, és itt nem újszülöttről, hanem 2-3-4-5-6 hónapos gyerekekről beszélek, nekik a legfontosabb az anya, az anyatej, az meg ott van, ahol anya van. Tehát a hordozókendőben én bementem egy kóruspróbára, akkor az a legtermészetesebb volt a gyermekemnek, és ami a legeslegfontosabb, a legtermészetesebb a fiú kórus tagjainak. Akik azt nézték végig abban a 4-5 évben, amikor olyan pici babám volt, hogy hordozva dolgoztam, hogy na hát, így is lehet, akik látták azt, hogy egy baba része lehet egy kórus közösségnek, akik látták őket 4 kézláb mászni a zongora alatt, miközben mi ugyanígy dolgoztunk, és lett egy játszósarkunk, lett egy játszószőnyeg, lettek játékok, és ők megtanultak úgy koncentrálni, hogy baba volt a közelben, megtanulták megfogni őket, megszerették volna utána már fogni őket, megtanultak velük bánni, és ez megint a nőiségemet erősíti, tehát ez egy akkora örömforrás, ugye, amit a gyerek adott nekik, az, amit a fiúkórus adott a gyerekeimnek, és ezáltal a nőiségemnek, tehát szerintem ez egy fantasztikus terápia. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden erőm abból származik, hogy nem kellett a zenével felhagynom, nem is hiszem, hogy ez lenne a nők dolga, hogyha valaki az a típus, hogy nem olyan munkát végez, ami esetleg kreatív vagy alkotó, mert vannak olyanok, akkor ő máshogy teszi le a munkát, de ő is biztos érezni fog valamit, amit szeretne, valami űrt, amit betöltene. Lehet, hogy valaki ezt olvasással, vagy valami sporttal teszi. Már amikor cseperednek a gyerekek, érezni rajtuk az esztétikai, az érzelmi, a szellemi különbözőséget a zenei nevelés által. Tehát ahogy a fiam szól hozzám, és fogalmaz meg dolgokat például a nőiségemmel kapcsolatban, a választékos megfogalmazás, vagy az, hogy úgy dicsér meg, vagy beszélünk zenéről, vagy hangról, elképesztő. És egyébként a fiú kurustagok között is ugyanezt a kommunikációt hallom. Tehát ott van bennük a zsivány, ott van bennük a foci, ott van, de olyan megnyilvánulásaik vannak, amik egyértelműen a zene nyelve, én úgy gondolom.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Schmidmeister Szilvia kórusvezetővel, Karnaggyal, a hivatásáról, az anyaságról és az egri érseki fiúkórus alapításáról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!